Winter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazin műsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
Az akadályok nem törhetnek meg. Minden újabb akadály az elszántságomat fokozza. Leonardo da Vinci gondolataival köszönti a szerkesztő Fodor Endre hallgatóit, és kíván tartalmas időtöltést az Inter Arma Caritas mai adását ajánlva. A következőkben Kálinger Roland tábori lelkészt a hivatásáról hallják.
A tábori lelkészi hivatásban két csúcspontot tudnék megfogalmazni. Az egyik a misszió, a külszolgálat, amikor a tábori lelkész hazánktól távol szolgálja a katonákat és kíséri figyelemmel az életüket. És a második pedig a tábori püspökség gyermektábora, amikor azoknak a katonáknak a gyermekeivel foglalkozunk, akikkel foglalkoztunk a misszióba, azok ránk bízzák a gyermeküket egy hétre, két hétre. Eljövünk, és amit a misszióban édesapjával vagy édesanyjával elkezdtünk, azt a táborban a gyermekkel folytatjuk.
Miben látja leginkább a tábori lelkészek szerepét?
A tábori lelkész legfontosabb feladata, hogy mindig ott legyen a katonával. Ott legyen akkor, amikor a katona sportol, ott legyen akkor, amikor a katona gyakorlatozik, ott legyen, mert bármikor szükség lehet a tábori lelkészre. És ez nem feltétlenül egyházi szolgálat, vagy szentségek felvétele, egy beszélgetés, egy mély lelki beszélgetés a katona problémájáról.
Ön a hivatásában találkozott nagy kihívásokkal?
A kihívások száma, a nagy feladatok száma sokkal sűrűbb volt, mint kint a civil életben. Talán azért, mert a feladatok, amit ezek a katonák elvégeztek, illetve amilyen környezetben elvégezték a feladatokat, azok is nagyobb kihívás volt, mint mondjuk egy civil életben egy általános munkahelyre, gyárba vagy mezőgazdaságban dolgozni. Voltak kihívások, és hála Isten eddig ezek a kihívások mindig úgy oldottak meg, hogy nagyobb sérülés, lelkitörés nem származott belőle.
Miért vágyódik valaki ki kintről, idézőesen kintről, a civil életből a honvédségbe, mondjuk akár éppen azért, hogy katonák lelki életét táplálja?
A katonaság egy zárt közösség és egy nagy család. És egy zárt közösségbe tartozni, és egy zárt közösséggel elérni azt, hogy engem befogadjanak, ez egy komoly feladat. Ebben részben segít az egyenruha. Mert rajtad is az az egyenruha valami rajtam, és így már egy kapocs megvan. És a kihívás pedig, hogy annak ellenére, hogy az én hivatásom a papság, és nem lövészszakon vagy tüzérszakon végeztem, ennek ellenére elfogadtatni a katonával azt, aki én vagyok, elfogadtatni azt, amit képviselek. És hogyha a katona elfogadja az én személyemet, akkor könnyebben elfogadja azt, akit én képviselek, a Jóistent, a hitet, az egyházat, és azt hiszem, hogy ez a célja és ez volt az a kihívás, amire, amikor beléptem a seregbe, akkor vállalkoztam.
És kit kell, hogy lásson egy katona az ön személyében, az embert, a katonát, vagy a lelkipásztort?
A sorrend, az az ember, a pap, és végül a katona. Ugyan a Magyar Honvédség egyenruháját hordjuk, de bajtársaink, katonatársaink is tudják, hogy mi nem katonának születtünk. Éppen ezért ezt a sorrendet állítottam fel, hogy először embernek kell lenni. És hogyha emberi hangon tudunk beszélni, meg tudjuk szólítani a katonát, emberségesen tudunk vele viselkedni, akkor kíváncsi arra, hogy te pap vagy? Milyen papnak lenni? Milyen az Isten szolgálni? Milyen a te Istened? Beszéljél róla. És hogyha ez a kettő megvan, emberséges vagyok, és elfogadta azt, hogy pap vagyok, akkor elfogadják azt is, hogy a tábori lelkészek ugyan katonák, de talán mégse annyira értenek a lövészethez, mégse annyira értenek a fegyverekhez, a különböző katonás dolgokhoz, de belük segítenek, és kölcsönösen segítjük egymást. Én abban, amiben a pap tud egy katonának, ő abban pedig, amiben egy katona tud egy papnak segíteni.
Ami talán azért nem is lehet egyszerű, mert ez egy nyíltságot feltételez, egy nyitottságot feltételez, az ön szavaival élve egy zárt közösségben.
Igen, és ez a nyíltság, és ez a nyitottság, ez leginkább a katonák kérdéseiben nyilvánulnak meg. Ők nem kertelnek, nem olyan tisztelettel fordulnak az emberhez, ahogy egy falusi vallásos közösség, egy templomba járó közösség fordul az emberhez. Ők nyíltan nekiszegezik az embernek a kérdéseit. Legtöbbször nem kertelve a kényes kérdésekre is rákérdeznek, és hogyha egy tábori lelkész nem nyitott ezekre a kérdésekre, vagy megpróbál kibújni a kérdések alól, ezt megérzik a katonák, és úgy katonással esetleg az lesz az eredménye, hogy hát akkor a lelkész úr nem egyenes, nem nyitott, nem őszinte, nem hallgatjuk meg, hogy mit mond, de hogyha a lelkész úr egyenes, nyitott és őszinte, és a kényes kérdésekre is tud válaszolni a katonáknak, akkor egy idő után tovább lépnek, és meghallgatják azokat a dolgokat is, amik nem a felszín, hanem már az élet mély részeihez tartoznak hozzá.
Markovics Milán Mór tábori lelkész Perczel Mór életútját ismerteti.
Legyen szikla, erős, buzgó hitben s akaratban, írja Perczel verses epikájában. Szülővároson főterének szegletében, mintha minden lépésemet egy szobor figyelné. Ez a szobor, ha ránézek, mintha a messzibe merengene, közben mintha mosolyogna is valamin. Meghatározó élmény számomra, hogy az ábrázolt személy leszármazottja húsvér valóság volt, hiszen szinte felnőtt koromig a város katolikus templomának kántora volt Perczel Perti bácsi. Március 15 a Perczel család bonyhádi találkozója is lett később, és nem múlik el ezen ünnep a város nagy volumenű rendezvénye nélkül. Perczel Mór nem csak nekem volt talány. Ahogy Görgei emléke egyre inkább visszatér a hős és becsületes elképzeléshez, úgy kerül egyre inkább előtérbe Perczel, sokszor túlságosan és határozottnak nevezhető hozzáállása. Sokan beszámoltak arról, hogy Perczel modora nem ritkán volt nyers. Mór másik arca a bátorság. Rendkívül jó szónok volt, nagy tudású és haladó radikális. Hadvezéri tehetségét ugyan többféle módon ítélik meg, ám nem egy nagy győzelem fűződik a nevéhez. Mint mindenki életét, az övét is a családi körülmények és a gyerekkor határozza meg alapvetően. Ősei között volt lovag, s ő már egy több mint 100 éve nemes családba jön világra. Perczel édesapja jó katona hírében állt, és minden gyermeke katonáskodott és politizált. A család tanítója, mindenki számára ismerős név lehet, Vörös Marti Mihály, a szózat megteremtője. Perczel így emlékezik róla. ami nemes érzéseket, fogékonyságot a jó és szép iránt, s kivált hazaszeretetet, szabad elvű hajlamokat belénk a természet ültetett, azokat gondosan ő fejtette, emelte és erősítette. Lehet, hogy perccel valami fenséges dolognak képzelte a hazaszeretetet, de bizonyos, hogy praktikus szemmel is tudta nézni, ha kellett. Manapság, hazaszeretet alatt még mindig valami geopolitikai formát értünk, pedig a hazához hűnek lenni nem csak ez. Azt sokan látják, hogy a mai világban nem szűnt meg a háború, nem csak azért, mert főleg a harmadik világban ropognak a fegyverek, hanem mert a fejlett világban ma a háborúkat elsősorban gazdasági eszközökkel vívják. Mindez azonban nem ma kezdődött. Már Perccel is felismerte, hogy a haza nem csupán fegyverekkel védhető. Perccel, kevesen tudják, nagy közgazdász is volt. Ő maga leírta, milyen fontosak a védvámok, s Perccel Mór volt az, aki az első hazai védegyletet létrehozta. Perccel Mór túlérte a császár és Hajnaú vérengzését. Ehhez azonban az kellett, hogy elhagyja ezt az országot, amelyet annyira szeretett. Törökországba, majd Angliába menekült. Sokáig élt a francia földhöz közeli, de angol fennhatóság alá tartozó Jersey szigetén. Öccsével Miklóssal együtt Magyarországon halálra ítélték közben. Bitóra azonban nem kerültek, hiszen a kiegyezés 1867-ben sok emigránst vonzott vissza az országba, sőt Perccel egy picit még képviselő is lehetett. Perccel azonban nem vált szűk látókörűvé, éppen saját verse, amiben megfogalmazza azt a nyitottságot, mely okozója volt jó és rossz tulajdonságainak is, mely által képes volt a kellő időben a kellő választ megtalálni. Éppen úgy, ahogy a hősök és szentek tették.
Nádasi Alfonz Hadinapló című kötetét ismerteti, annak következő részét folytatja Bőzsöny Ferenc.
Augusztus 10-e. Hajnalban megérkeztünk Remkovó községbe Vinnyica mellé. Kimaradtunk az erdőben. Közben hatalmas eső kapott el bennünket. Sok sebesültet, de még több lábfeltöréseset kezeltünk. Néhány erősen lázas is van köztük. Meghűltek az utóbbi napok kényszerű fekhelyén a nedves lehűlt talajon. Magam is csodálkozom, hogy mindenki kezdi magát pátyolgatni, prüsszögni, de én nagyszerűen bírom, mint eddig is mindent, hála néked, Istenem. Harami bevitte a tiszteket az erdő melletti házakba, engem is hívtak, de inkább egy pajtát választottam. A friss zsupszalmán azonnal el is aludtam. De még délután elmentem minden alakulatunkhoz. Meg kell tudnom, hogyan maradhatok velük összeköttetésben. Pillanatnyi segítség, misézés, haldoklók ellátása mind olyan szempont, amelyik ezt megokoltá teszi. Mindenütt szívesen fogadtak. Mindenütt ugyanaz a kép. Cinikus beletörődés, gúnyos válasz a felettes szavaira. Életuntság, testvetség, eszme, cél, elfegyelem, olyan távoli fogalmak, mint a soha életükben nem hallottak volna róla. Vegetáció, pillanatlét, minden. Nem ismerek rá olykor egyik-másik bajtársra. Csak amikor saját maga is megdöbben a saját elvtelen, éretlen, ostoba szavai miatt, akkor kér bocsánatot, mert nem engem akart megsérteni az össze-vissza mondataival, illetve szóhalmazával. Ilyen hangulatban mégis megtaláltam velük a hangot, hogy megbeszéljem a pasztorálás lehetőségeit. Ahogy így leírom, magam is nevetségesnek tartom ezt a szót. Nem tudom, nem volna jobb síralomházi vigasztalást, mámorban hallgatók delíriumát, vagy vigasztalanul kopogó esőcsebeket mondani. Ez nem pasztorálás. És mégis újra kezdek. Megpróbálom, mert minden magyart haza kell innen vinni ebből a hirtelen jött letargiából. Legalább annyira fel kell rázni, hogy ne a pisztolyát készítse elő az öngyilkosságra, hanem a motyóját ürítse ki annyira, hogy soha semmi körülmények között se legyen akadályozója, ha menekülés lesz a végünk. Mi ad erőt, hogy mindezek látása után se törjek meg? Szédülve kerültem haza, a látottak és a hallottak nyomasztó hatása után. Este lefekvés után beront egy legény a távírósoktól, illetve telefonosoktól, hogy azonnal menjek be a hadosztályparancsnokságra. Zsellér Gábor főlelkész Budapestre repült, engem jelölt meg helyettesének. A vezérőrnagy nem csak elfogadta ezt az ajánlatot, hanem Zsellértől függetlenül ő is engem említette vezérkariaknak. Na, főnök, te jellemtelen! Hogyan fog megütni a guta a látod, hogy nem börtönben ülök, ahogy szeretnéd, hanem inkább kitüntettek? Ezt ugyan sohasem kértem, és magamnak sohasem kívántam. Ott sem tehetek és teszek mást, mint itt az erdő kellős közepén. Már eleve elhatároztam, hogy ezentúl sem engedelmeskedem semmiféle aranygalléros brigantinak, sem személyemben, sem cselekedeteimben.
A tudós Marie Curie gondolataival búcsúzom. Egyikünk élete sem könnyű. És akkor? Legyen bennünk kitartás, és mindenek előtt bízzunk önmagunkban. Hinnünk kell benne, hogy tehetségesek vagyunk valamiben, és ezt a valamit, kerül, amibe kerül, meg tudjuk valósítani. Munkatársaim nevében kívánok további kellemes rádiózást, szép napot, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallották.
Kedves hallgatóink! Inter arma caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.